Mert kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Folytassuk tovább a mi Urunknak a dicséretét, énekeljük a 390. dicséretünknek mind a 4 versét. Közben foglaljon helyet a gyülekezet. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében a 26. verstől kezdődően.
Az etióp kincstárnok megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi a Kandakénak, az etiópok királynének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni. Visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, mit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a jót levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végjára valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cezáreába nem ért.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennek és földnek teremtő Ura! Áldunk és magasztalunk téged ezen a napon. Köszönjük neked azt, hogy ünnepet szentelhetünk itt a te házadban, hogy ez az ünnep rólad szól, a te kegyelmedről, a te hozzánk való jóságodról, a te változatlan szeretetedről. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, azt, hogy te, aki szent vagy, dicsőséges és igaz, kinyújtod a kezedet felénk, és közösséget választ velünk gyarló, bűnös emberekkel. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy veled élhetjük a mi életünket. Áldunk téged azért, hogy rólad neveztetünk. Köszönjük, hogy a te nevedet viselhetjük ebben a világban, és a mi szavainkkal, a mi egész életünkkel téged tisztelhetünk és imádhatunk. Megvalljuk, Urunk, hogy valóban egyedül Tiéd a dicsőség. Egyedül Te vagy a méltó arra, hogy Téged imádjunk. Köszönjük Neked azt, hogy ezen a mai Isten tiszteleten itt lehetünk a Te házadban. Várhatjuk a Te ígérnek a megszólalását. Várhatjuk azt, hogy vigasztalj, utat mutass a számunkra, erősíts és növeld a mi hitünket. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, szenteld meg a mi közösségünket, szenteld meg a mi egész életünket, a Te drága szent lelkeddel és a Te ígéddel. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek az úrasztalához. Fogjátok meg egymás kezét, Botton és Tehet. Áldás, békesség! Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e már közületek olyan, aki készített bábot, valamilyen bábot? Tomika jelentkezik, Zsuska is, nagyon jó. Ugye, hogyha bábot készítünk, akkor előtte szükséges, hogy egy sablont is készítsünk, hogy úgy tudjuk az anyagokat, a hozzávaló ruhát kivágni, összevarni, hogy megvan a sablon, aminek alapján elkészítjük majd a bábot. Képzeljétek el, hogy valaki bárányt akar készíteni, egy olyan bábot, ami egy bárányt ábrázol, csak összekeverednek a sablonok, a minták, ami alapján készíteni a bábot, és egy farkasnak a mintájára készíti. Mi lesz abból, hogyha egy farkas sablonból készítünk valamit? Milyen bárány lesz? Tomi? Farkas bárány, igen, vagyis nem is igazán bárány, hanem az egy nagyon rossz dolog, abból egy farkas lesz. Hogyha a sablon farkas táblázol, akkor nem tudunk belőle bárányt készíteni. Lehet, hogy közben megpróbálnánk valahogy úgy kiigazítani, hogy mégiscsak bárányra hasonlítson, de hát az azért nagyon nehezen fog menni. Ma a reformáció ünnepe van. Miről is szól a reformáció? Arról, hogy Isten azt szeretné, hogy mi bárányok legyünk, mi bárányokhoz hasonlítsunk, és mégis mi sokszor nem hozzáigazodunk, hanem sokkal inkább farkasokra hasonlítunk, és Isten azt szeretné, hogy helyre igazodjon a minta, hogy mi ne olyan mintához szabjuk magunkat, amiből nem szeretetet, hanem gyűlöletet fogunk gyakorolni, hanem olyan mintánk legyen, ami az Istennek tetszik, hogy az Isten sablonja szerint éljünk. Ez a sablon pedig a Bibliában van előttünk. Hogyha a Bibliát olvassuk, hogyha a Bibliához igazítjuk az életünket, akkor nem kell félni attól, hogy valami egészen más lesz az életünkből, mint amit az Isten tervez, hanem akkor olyanok leszünk, amilyenek az Isten szeretne látni. Ma tehát a reformáció ünnepe van. A reformáció arra emlékeztet minket, hogy itt a Szentírás, itt van az úrasztalán is a nyitott Biblia, és mi szabjuk ahhoz az életünket, igazítsuk ahhoz az életünket, amire Isten tanít az ő igéjében. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 463. dicséret első versét. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 12. fejezetének első két verséből olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. A mai Isten tiszteletünk többszörösen is ünnep. Egyrészt azért, mert minden vasárnap, minden Isten tisztelet ünnep, amikor itt vagyunk Isten házában, és az ő szavára figyelünk, és ünnepeljük Jézus Krisztus feltámadásának a napját. De ünnep a mai Isten tiszteletünk azért is, hiszen a reformáció napja van, és számunkra ez különlegesen fontos esemény. És nagyon fontos ünnep azért is a mai Isten tisztelet, mert felnőtt keresztség lesz az Isten tisztelet második felében, és ez nagyon nagy öröm a számunkra, amikor felnőttek döntenek amellett, hogy Jézus Krisztus egyházához szeretnének csatlakozni. Tehát reformáció és felnőtt keresztség. Luther Mártonról jegyezték fel azt, hogy amikor az életének különösen nehéz időszakában volt, és a kísértések vették körül, és talán el is csüggett az ő gyengesége miatt, akkor így védekezett a kísértéssel szemben, meg vagyok keresztelve. Mit is jelent ez, meg vagyok keresztelve? Gondoljuk át, nem csak azoknak fontos, hogy átgondolják a mai napon, mit jelent megkereszteltetni, akikre ez a mai Isten tiszteleten vár, hanem fontos mindannyiunk számára, hogy elgondolkodjunk, mit jelent a keresztség szentsége, mit jelent Krisztusban lenni. Mikorunkra nagyon jellemző életérzések a következők: félelem, közöny, magányosság. Mindannyian tapasztaljuk azt, hogy az életünknek meghatározó érzése a félelem. Félelem a holnaptól, a bizonytalanságtól, a jövőtől. Mi emberek vagyunk olyan teremtmények, akik tudatában vannak a halálnak, és próbálják a jövőjüket a halállal szemben is akár, vagy a halál ellenére biztosítani. Vagy egy másik filozófus ezt úgy fogalmazta meg: meg tudunk békülni a világ mindenséggel, hogyha éreznénk és tudnánk, hogy van benne együttérzés a szenvedő ember iránt. És bizony az együttérzés helyett sokkal inkább a közönyt tapasztaljuk. És azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor kimondhatatlanul magányosnak érezzük magunkat. Úgy érezzük, ahogyan megfogalmazta valaki, nincs fölöttünk ég, csak a sötétség, és legalább egy másik ember kezét szeretnénk megfogni, hogy ne érezzük magunkat teljesen egyedül. Mit jelent a keresztség, mit jelent Krisztusban lenni? Azt, hogy nem kell félnem, mert Jézus Krisztus minden félelmentől megszabadít. Azt, hogy nem közönyről szól az ember élete, nem közönyről szól ennek a világnak az élete, még ha sokszor ezt tapasztaljuk is, hanem Isten irgalmáról. És nagyon fontos, hogy nem vagyunk magányosak, nem vagyunk egyedül, mert Isten a vele való közösséget ígéri. A keresztség azt hirdeti a számunkra, hogy van élet, van irgalom, van társ, van közösség. Isten irgalmát hirdeti tehát számunkra, az ő szeretetét az, hogy megkeresztelkedhetünk. De ez hogyan nyilvánul meg a mindennapokban? Hogyan nyilvánul meg a hétköznapjainkban az, hogy mi Krisztusban éljük az életünket, ebben a különleges, misztikus kapcsolatban, ami Istenhez köt minket? Mit is jelent ez a hívő ember számára? Isten igéje egy helyen úgy fogalmazza meg: ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. A Krisztusban való hit nem csak egy gondolkodásmód, nem csak az élet értelméről való vélekedés, vagy egy válasz az élet kérdésére, hanem új élet, amelyben az egész ember testileg, lelkileg az Isten tulajdonának adja magát, az Istenre bízza magát. legfontosabb jellemzője tehát annak, hogy mi Krisztusban vagyunk, hogy odaszánás jellemzi az életünket. Odaszánás akkor, amikor ez szintén egy nagyon nagy probléma a mindennapjainkban. Hiszen, hogyha odaszánjuk magunkat valamire, valamilyen célnak az érdekében, akkor ez azt jelenti, hogy valóságosan, hűségesen, az akadályokkal szembenézve is kitartunk amellett a dolog mellett. Hogyha egy feladatra odaszánjuk magunkat, akkor nem hagyjuk abba az első kudarc élményre, hanem hűségesek vagyunk ahhoz, hogy ezt a feladatot véghez vigyük, teljesítsük. A felolvasott igénk arra buzdít minket, szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Oda szánt élet, a hívő élet. A hitet mégis nagyon sokan csak úgy tartják, hogy ez egy mankó. Ez egy segítség azoknak, akik amúgy gyengék, akik nem tudnak az élet kérdéseivel megbirkózni, meg az élet nehézségeivel, hanem szükségük van a hitre, hogy ez valamilyen módon átsegítse őket az élet nehézségein. És éppen ezért gondolják sokan azt, hogy a hit az főleg talán az asszonyoknak, vagy a gyerekeknek, vagy a betegeknek való dolog, de egy egészséges ember hit nélkül is tud teljes életet élni. De a hitnek nem az a célja, hogy én részesüljek az Isten áldásaiban. Nem arról szól a hívő élet, hogy én lefoglalom magamnak Istent, hogy teljesítse az én akaratomat, hanem tudomásul veszem azt, hogy Isten lefoglalt engem a maga céljára. Tudomásul veszem és örömmel elfogadom azt, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamén, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona vagyok. Nem nekem van célom az Istennel, hanem Istennek van célja az én életemmel. Krisztusban lenni, hinni azt jelenti, odaszánom magamat testestől, lelkestől az Istennek. A hit célja tehát nem Isten áldásaiban való részesülés, hanem a hit célja Isten dicsőítése egész életemmel. És hogyha tudom, hogy a Istenben, Isten áldásainak az elfogadása az nem gyökere az én hitemnek, hanem a gyümölcse, hiszen hogyha odaszánom neki az életemet, megtapasztalom az ő jelenlétét és az ő áldásait is. Szánjátok oda a ti testeteket. Mit jelent? Szolgáljatok az Istennek. Úgy éljetek a mindennapjaitokat, hogy Isten szabadító munkáját közvetítsétek ebben a világban. Isten erejét, amely kész gyógyítani, felemelni, áldani és vigasztalni. Tudva azt, hogy a cél, hogy mindannyian együtt dicsérjük az Istent. Azzal a céllal szólít meg az Isten, hogy hálából az életemet neki szánjam. Akinek nem ez a célja, az céltalanul bolyong az életében. Istennek terve van az életünkkel, személyesen, mindannyiunk életével, akik itt vagyunk. Vajon testvérem, elfogadtad-e Isten tervét a saját életedre nézve? Az ő terve szerint éled a mindennapjaidat, vagy pedig ide-oda hány a szél, éppen egyszer ez fontos, máskor az fontos a számodra. Ne igazodjatok a világhoz, így folytatódik az ige. Hogyha én odaszántam magamat az Istennek, akkor nem kell, hogy a világhoz szabjam az életemet, hanem akkor van erő arra, Istennek az ereje, hogy tudjak nemet mondani a világnak a csábításaira. Ne igazodjatok e világhoz. Ez a második nagyon fontos jellemzője a Krisztusban való életnek, hogy nem a világhoz igazodom. A világ itt az emberek gondolkodását és erkölcsét jelenti. Azt, amit mindenki más csinál. Azt, ami mindenki számára megengedett. Sajnos mindig ott a kísértés az egyház számára, a keresztény ember számára, hogy világias módon élje az életét. Kialakult a történelem során sokszor a világias kereszténység, és éppen ezért volt szükség a reformációra is. Az igazi keresztény élet az óember halálát jelenti. A világias keresztény élete pedig arról szól, hogy az óemberrel szerződést kötött, kibékült. Az Isten áldásait is meg akarja kapni az ilyen ember, de ugyanakkor a világban is szeretné nagyon jól érezni magát. Ingadozás Isten és a világ között. De az a szomorú, hogy ezt elfelejtjük sokszor mi keresztjének, hogy a megosztott életben nincs erő. És még a világ sem becsüli a fáradt, laza keresztjén életet. Lehet, hogyha valaki elkötelezetten éli meg a kereszténységét, akkor üldözés, vagy bántás, vagy csúfolás érheti, de még a világ is tiszteli azt, aki odaszánja magát az Istennek, és kész felvállalni mindazokat az értékeket, amelyet Isten kijelent a számunkra. Megosztott szív, hogyha én a világhoz is akarom igazodni, és az Istenhez is szeretnék igazodni. A kettőt együtt nem lehet. Olyan ez, mintha valaki szeretne két olyan úton járni, ami között van egy elválasztó kerítés. Egyszer ide szeretne menni, másszor a másik úton, de igazából az egész élete arról szól, hogy a kerítésen mászik, mert nem tudja eldönteni, hogy melyik az ő útja igazán. A megosztott szív próbálja összekapcsolni az összeegyeztethetetlen dolgokat. A szentet, a szentséget és a tisztátalanságot. De hozzánk is szól ezen a mai Isten tisztelten az a kérdés, ami a reformáció örök kérdése, ami Isten népe ébredésére vonatkozó kérdés. Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr, az Isten, kövessétek őt. Álljatok egészen az Úr oldalára. De fontos, hogy ezzel együtt is ne veszítsük el a kapcsolatot a ma emberével. De itt is ott van a bibliai útmutatás, ne ti igazodjatok a világhoz, hanem az a cél, hogy a világ igazodjék hozzátok, nem is hozzátok, hanem a bennetek élő és munkálkodó Krisztushoz. Jeremiás prófétának szólt az az ige, ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj meg ő hozzájuk. Az elvilágosodott egyháznak, az elvilágiasodott keresztjénnek megújulásra, reformációra van szüksége. Változtatok el a ti elmétek megújulása által, hangzik az igében. Megújulás. Most, amikor azt látjuk, hogy a természetnek a szépsége inkább az elmúlásról beszél, nem a megújulásról, fontos, hogy mégis tudjuk, hogy mi a módja a megújulásnak. Akkor is, amikor talán a mindennapokban, ez egy nagyon fontos követelmény. A munkában szükség van a kreativitásra, szükség van az állandó megújulásra, szükséges az, hogy a lakásunkat mindig megújítsuk, hogy időnként akár még ilyen nagy felújítást is véghez vigyünk. Szükség van az emberi kapcsolatainkban szüntelenül a megújulásra. Például ugye nagyon fontos a párkapcsolatban, a házasságban az, hogy ne váljon unalmas ez a kapcsolat, hanem mindig legyenek új közös élmények, amelyek megerősítik a házas felek egymáshoz való kötődését. És fontos még talán a külsőben való szüntelen megújulás. Megújulni, mert unalmassá válunk, éppen ezért fontos a változatosság, a mozgás, új ruha, új szín, új autó, új receptek, új élmények. Erről szól az életünk, és milyen szomorú, amikor a hitünkben nem vágyunk a megújulásra. A reformáció ezt jelenti, megújulás, ébredés. mindig ott történik az ébredés, ahol Jézus Krisztus van a középen, ahol Jézus Krisztus ember közelbe, szív közelbe kerül. Ott van megújulás, ahol bűnbánat van, és ahol a bűnök bocsánata egyedül Jézus Krisztus golgotai áldozatáért van. Magára Jézusra van szükségünk, egyedül Jézus Krisztusra, ahhoz, hogy meg tudjunk újulni. A megújulás nem azt jelenti az egyházban, hogy mindent elfelejtünk, ami volt, hanem valami egészen újat kezdünk, hanem sokkal inkább azt, hogy mindent, ami rárakódott az életünkre, ami nem kedves az Isten előtt, arra nemet mondunk, és kérjük, hogy Isten újítsa meg a mi lelkünket, újítsa meg a mi elménket. Nagyon fontos az elme megújítása. Az elme irányítja, kormányozza az egész életünket, minden cselekedetünket. És azért szükséges, hogy ez újuljon meg, hiszen az egész ember megújulására van szükség. Hogy a kísértésekre való érzékenység helyett az Úr akaratára legyünk érzékenyek. Szüntelen volt a kísértés az egyházban, a keresztény életben, hogy a lényeges helyébe a lényegtelen tegyük, hogy a hasznos helyébe a gyümölcstelenséget tegyük. Megújulás azt jelenti helyreállítani, restaurálni egy állapotot, egy képet, az Isten képét bennünk. A cél, hogy Jézus Krisztus képmása egyre inkább láthatóvá váljék az életemben akkor, amikor amúgy az a cél a világban, hogy mindenki egyforma legyen, mindenki hasonló legyen, és nem pedig az, hogy mindenki a maga különbözőségében is Isten arcát ragyogtassa fel az életében. Krisztusban lenni, kereszténynek lenni azt jelenti folyamatos megújulás, folyamatos felfrissülés Isten igéje által. Szálljátok oda magatokat az Istennek, ne igazodjatok a világhoz, változzatok el a ti elmétek megújulása által. Isten tervéhez, Isten akaratához igazodni. Az életemben ne más legyen a sablon, ne más legyen a minta, amihez szabom az életemet, hanem egyedül Jézus Krisztus akarata. Megújulás szemben az elvilágiasodott kereszténységgel. Megújulás nem azt jelenti, hogy csak itt-ott foltozok, itt-ott kiigazítok dolgokat, hanem teljes változást jelent. Ahogyan nagyon fontos volt, hogy Isten nem csak szavaival szólt hozzánk, hogy változzunk, hanem testélet azért, hogy valóságosan megtapasztaljuk, hogy Jézus Krisztus szenvedése által van új élet, van megerősödés, és a cél, hogy benne éljük az életünket. Ha azt akarjuk, hogy legyen jövője az egyháznak, az életünknek, akkor szüntelen reformációra van szükség. Az a kérdés, testvérem, hogy vajon a múltban volt nagyobb benned az Isten iránti engedelmesség, az igéje utáni vágyakozás, neki való odaszánása az életednek, vagy most? Erősödjünk meg mindannyian abban, ezen a mai Isten tiszteleten, hogy Isten akaratának megvalósítása legyen életünk célja. Hogy legyen valóságos imádságunk az, legyen meg a te akaratod. Az Isten tiszteletünk akkor lesz okos, akkor lesz élő, hogyha az Isten tiszteletünk nem csak a templomban történik, hanem az otthonunkban, a mindennapjainkban. Az Isten tiszteletünk helyszíne az egész világ, ahol járunk, ahol mozgunk. Hogyha az Isten tisztelet szent ideje, az nem csak a vasárnap, hanem a hétköznapok. És hogyha az Isten tisztelet középpontjában az áldozat áll, az az áldozat, amelyben a hívő ember hálából egész személyiségét az Istennek felajánlja az ő szolgálatára. Kálvin János nagyon fontos imádsága, gondolata volt, és a jelképe is. szívemet égő hála áldozatként Istennek felajánlom. Ebben erősítsen meg mindannyiunkat az Isten. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 251. dicséret 1. és 7. versét.
Örömmel jelentem be, hogy most az Isten tiszteletünkben az a rész következik, amikor is két felnőtt ember döntéséről tesz bizonyságot, hogy tudnélik megkeresztelkednek, és a sákramentumnak a kiszolgáltatása is megtörténik. Kis Sára és Vörös Gábor, a két megkeresztendelő testvérünk, akik először saját szavaikkal elmondják itt az úrasztalánál azt, hogy erre a döntésre hogyan jutottak, és akkor mindjárt meg is kérem, kedves Sára, hogy jöjjön ide.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait. Most arról kellene beszélnem, hogy mi indított arra, hogy itt ma önök előtt állhatok. De ilyenkor nem találja az ember a szavakat. Ezért segítségül kérem Túlmezei Erzsébetet, az ő gondolatait elmondanám önöknek. A vers címe Változás. Én durva, faragatlan kődarab, ki ott hevertem annyi év alatt, sötéten, félrevetve, hiú próbákat, dacosan nevetve, próbákat, hogy rajtam faragjanak. Én, ki meg akartam én maradni, inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan. Most itt vagyok a mester műhelyében, s boldogan várom szent véső vonását, hogy megalkossa bennem képemását. Hosszú volt az út, amíg idáig értem. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segített, és kérem a gyülekezetet, hogy fogadjon a tagjainak a sorába szeretettel, szívvel, ahogyan én jöttem ide.
Vörös Gábornak hívnak, 29 éves vagyok, egy magyar cégnél kereskedelmi vezetőként dolgozom. Egy idézettel szeretném kezdeni. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja az én szavam és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Körülbelül 2 évvel ezelőtt én meghallottam Jézus szavát, és elindultam felé. Ekkor még nem tudtam pontosan, hogy mit akarok, mit kell tennem, és hogy mit várhatok mindezért. Időközben ismereteim megszerzése, illetve a Szentlélek rajtam végzett munkája által megismertem Istent és a hozzánk intézett üzenetét. Eleinte csak azt tudtam biztosan, hogy jó úton járok, ez az, amit vagy akit kerestem, de nem voltak bizonyítékaim, nem volt garancia arra, hogy az ígéretek, vágyaim, elképzeléseim megvalósulnak. Azóta számtalan felismerés és esemény megerősítette bennem Isten létezését és jóságát. Isten törvényéből megtudtam, hogy milyen bűnös és nyomorult ember vagyok, illetve azt, hogy ebből a bűnből saját magam egyedül semmiképpen nem tudok megszabadulni, kizárólag Jézus Krisztus által Ezért én elfogadtam az ő véráldozatát, amit értünk tett az atyánál, amiért én neki adtam magam, és hiszek ő benne. Hálás vagyok az Úrnak, hogy megváltoztathatatlan bűnös voltam ellenére esélyt adott arra, hogy bűneimből megváltást nyerjek, üdvözüljek és örök életet nyerjek. Ugyan egyedül Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által váltatom meg a bűneimtől és nyomorúságomtól, de azon leszek, hogy egész életemmel kifejezzem hálámat neki, és dicsőítsem az Urat.
Köszönjük szépen! És most arra kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. A Máté evangélium a 28. részéből olvasom az ígét, és arra kérem a két megkeresztelendő testvérünket, hogy most már legyenek kedvesek ide állni az úrasztala elé. És a konfirmáció alatt, mert kérdések fognak majd következni, állva maradunk, de ha valaki úgy érzi, hogy elfáradt, közben nyugodtan leülhet. Tehát Jézus így szólt a tanítványokhoz, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mielőtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, a konfirmáció szokása menete szerint adjatok számot annak, hogy megismertétek református keresztény hitünket. Ez persze szimbolikusan történik, itt most nem vizsgáztatunk, és csak mintegy szeretném a gyülekezetet is emlékeztetni, és belevonni abba, hogy itt tulajdonképpen mi történik. Ezért azért két kérdést teszek fel a KT-ból. Először Gábornak teszem fel a kérdést, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod?
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy halszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemnek kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az öröklét felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz, hogy ezután ő neki éljek.
Köszönjük szépen! És akkor megkérdezem azt, hogy hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess és halhass?
Hármat. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és az én nyomorúságom. Másodszor, hogy miképpen szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. Harmadszor, hogy milyen hálával tartozom néki ilyen megszabadításért.
Köszönjük szépen! És akkor most pedig valljátok meg, és valljuk meg együtt a mi keresztény hitünket, elmondva együtt az egyetemes keresztény hitvallásunkat, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig megkérdezem tőletek, hogy készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által keresztény anyaszent egyházunk tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni. Feleljétek, a Szentlélek segítségét kérve, igen. Most pedig kötelezzétek el magatokat fogadalomtétellel is, Isten és a gyülekezet előtt a következőképpen, mondjátok utánam, én ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszent egyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával élő, áldozatkész tagja leszek. Köszönöm szépen, és most pedig a megkeresztelés történik. Kérem, kedves Sára! Sára, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Gábor, én tégedet keresztellek Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Most pedig ígével való megáldás fog következni. Viola a kis Árának a felkészítője, ő jön először.
Hadd meg a hiszemes tartást, ragadd meg az örök életet, amelyet elhivattál, amelyről varázs tettél szép kis varázsra.
Gábor, így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha minden kert áll, én veled vagyok. A folyók odatok nem csodóznak el. A tűzpenyát nem perzelődsz meg, a láng nem éget meg. Amen. A gyülekezet nevében kérem a Misszió Bizottság elnökét, Németh Gézát, hogy köszöntse a gyülekezet új tagjait.
Kedves Sára és Gábor, a mai igében olvashatjuk a gyülekezet vezetőinek szóló intelemként, de azt hiszem mindenkire érvényes. Mások bűneiben ne légy részes, tisztán őrizd meg önmagadat. Ez azért is aktuális, azt hiszem manapság, mert a mai napon a reformációra emlékezünk, Balassi Bálintra emlékezünk, és hát most már a ti konfirmációtokra is emlékezni fogunk. És abban annak is részesei vagyunk, hogy milyen gyakran előfordul az, hogy az emberek életében, akikre igazából a tisztaságuk miatt emlékezünk, ugye Balassi énekeit szoktuk énekelni, Ady Endre verseit szoktuk szavalni, mégiscsak időről időre jönnek olyan emberek, akik nem a tisztaságra, nevelésre emlékeznek, hanem a bűneinkre emlékeznek, sőt emlékeztetnek, és bizony ezeken az ünnepeken is előfordul, vannak emberek, akik a reformáció bűneit keresik, sötét oldalait keresik, akik Balassi Bálint vagy Ady Endre életéből a rosszra emlékeznek. És bizony, ha mi is így gondolkozunk saját magunkról, akkor abban is bőven találhatunk rosszat. De éppen erről szól a megváltás története, hogy az Isten előtt az ő általa elvégzett mű eredményeként mi tiszták lehetünk, és ez a felhívás, ez egy biztos dolog. Valóban biztosak lehetünk, hogyha ő feléjük törekszünk, egyen-egyenként és közösségként is, akkor valóban meg tudjuk magunkat tisztán őrizni. Ebbe kérem a ti segítségeteket a gyülekezet részére, és ebben kérem Isten segítségét mindannyiunk számára.
És a gyülekezet nevében köszöntjük még a új gyülekezeti tagjainkat, mégpedig az áldó énekünkkel, úgyhogy arra kérek mindkettőtöket, hogy forduljatok a gyülekezet felé. Köszönjük szépen, tessenek helyet foglalni. És most a Isten tiszteletünk harmadik része fog következni. Tisztelettel, szeretettel köszöntjük Kobzos kis Tamást, aki itt a gyülekezetünknek tagja, és ő elvállalta, hogy ezen az ünnepélyen Balassi Bálintnak a születésének az elnézést kérek el, vagy múltkor eltévesztettem, és fölírtam, hogy halálának az csak 410. és születésének 450. évfordulójának az éve van, és a mi gyülekezetünkben is most, október 31-én ünnepeljük meg, és gondolunk az ő életére, illetve az ő énekeink keresztül, amiből csak három van sajnos az énekes könyvünkben, de a mi egyházunknak, a mi kegyességünknek is szerves része Balassi Bálint, úgyhogy át is adom akkor a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit, valóban méltó, hogy most különösen is emlékezzünk rá ezen a kerek évfordulón, arra az emberre, akinek már a családja is sok szállal kötődött a reformációhoz, nem véletlen, hogy épp Bornemisza Péter az ő lelkészük, családi lelkészük. A most következő ének énekecske gyermekek rengetésére, Bornemisza Péter éneke, keresztelési ének. Sajnos nem Balassi Bálint keresztelésére készült, amely lehet, hogy épp a reformáció napján volt 1554. október 20-a utáni valamelyik napon, hanem egyik húgának a keresztelésére, de a kezdőbetűk, most nem fogom ugyan a teljes éneket elénekelni, Súlyok Anna nevét adják, tehát Balassi Bálint édesanyjának a neve van belefoglalva ebbe az énekbe. Szenteltessék, Uram, azt te szent neved, dicsérjenek a csetszopók téged. Adjad, Uram, őnékik szent lelkedet, szent fiaddal ismerjenek téged. Úr vagy szent bölcs, jó irgalmas atyok vagy, az kicsinnek gondja viselője vagy. Sőt, mindennek éltetője csak te vagy. Kérlek azért ezt kicsinkét el ne hagyd. Lám, ez világ még ingyen soha nem volt, mikor néked erről szép tanácsod volt. Embert azt te tisztességedre való, teremtenél dicsőségedre méltó. Áldott légyen, Uram, azt te szent neved, hogy a koron nem hagy át szegényeket. Szent fiadat mert nékiek ígérted, kivel őket megelevenítetted. No azért ti minnyájan kis gyermecskék, ne féljetek, de Isten dicsérjétek. Szent fiáért mert irgalmas ti néktek. Az keresztség erről bizonyság néktek. Alusson elő szent lelke tégedet, világosítsa meg azt te elmédet, végasztalja minden koron szívedet, és neveljen tisztességre tégedet. Bornemisza Péter tanítómestere is lett Balassi Bálintnak, és megmaradt az a könyv, amelybe Balassi saját kezével néhány bejegyzést tett. Az egyik egy latin mondás, a követ a víz kiválja, de nem erejével, hanem álhatatos csepegésével. És valóban Balassi is álhatatos volt a hazaszeretetben, és álhatatos volt abban is, hogy magyar nyelven is meglegyen az, ami más nyelveken megvan. És megújította a magyar költészetet, valójában inkább azt mondhatjuk, hogy megteremtette a magyar nyelvű költészetet, és megújította a reformáció istenes énekeinek sorát is. Erre bizonyság lesz a most következő ének, és arra is, hogy 7 nyelvből fordított, az egyik a lengyel volt, amelyet szinte tökéletesen megtanult. Egy lengyel ének ígéről ígére és ugyanazon nótára írja a 17 éves Balassi Bálint, a 67. Zsoltár lengyel református ének fordítása. Blohozlát, lásztra, spánye, áldj meg minket, Úristen!
Áldj meg minket, Úristen, azt te jó voltodból. Világosíts meg minket, irgalmasságodból. Orcád világosságával, lelked ajándékával, hogy éltünk Venesz földön, járjunk igazsággal. Engedd meg ezt mi nékünk, kegyelmes Istenünk, hogy minnyájan tégedet igazán esmérjünk. Hadd az kicsiny hitükkel együtt örvendezzünk. Mikor megítélsz, Uram, kegyelmezd meg nékünk. Ne tántorodjunk mi el, soha, Uram, tőled. Ne kételkedhessünk is, többé már felőled. Nyughassék meg mi lelkünk, igaz hittel benne, valhassunk mindenekben, Urunknak csak téged. No, azért dicsérjük most, felszóval az Urat, mert lám csak ő viseli mindenütt gondunkat, Uram. A te nevedben áld meg szolgáidat, kért viszontak mi is, dicsérjük fiadat.
A reneszánsz lant talán Balassinak is hangszere lehetett, erről sajnos nem tudunk semmit, és ebben a korban létezett a koboz, amelyről valaha a nevemet kaptam, a harmadikat. Ez fog most felcsendülni egy általunk is talán ismert ének kísérleteként, amely a énekes könyvünkben is szerepel. Könyörög Istennek, hogy bujdosásában viselje kegyelmesen gondját, és terjeszte is réá újabb áldását.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, viseld gondomat, vezérd útamat, mert csak rád maradtam. Gyermekségemtől fogván egyedül csak te tőled vártam, mint atya után fiú, kiáltván könyörögvén jártam. Most is csak benned reménységemet, Uram, helyhez tettem, magam rád hagytam, s rád támaszkodtam, te alád vetettem. Mi hasznod benne, hogyha veszélyre jutok kétség miatt? Hit fiad által hozzád váltottál, mint fogadott fiat. Hallgass meg azért, te nagy nevedért, én könyörgésemben. Mutasd meg jódat, sok áldásidat az én szerencsémben. Add meg én nékem, én reménységem szerint való jódat. Áld meg fejemet, ki bízik benned, viseljed gondomat. A szép harmatot miként hullatott tavasszal virágra, sok jódat, Uram, úgy hullasd reám, te régi szolgádra, hogy mint holtomig szívem legyen, míg téged magasztalván. Mindenek előtt, mindenek fölött, szent nevedet áldván. Ezeket írám a tengerpartján, óceánom mellett. 91-et mikor jegyzettek, másfél ezer fele.
Következő énekünk is benne van az énekeskönyvben, és most bár nem régen gyülekezett énekként már énekeltük, azt kérem, hogy a 220. éneket, Balassi talán legismertebb istenes énekét, a Bocsásd meg Úristen kezdetűt, most röviden az első két versszakkal és az utolsó két versszakkal énekeljük együtt. Tehát a 220. ének. Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 1584-ben írott.
Bocsásd meg, Úristen, hisz jóságomnak végét. Sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Töröld el, rócsánat, minden álnokságát. Könnyebb így lelkem terhét. Az ingúsult lelkem, én nyavajás testemben. Tétod a bujdosi, mint madár a szérvén. Bár, hogy védkezel, akar esni kétségbe. Térj azért, én lelkem, kegyelmes Istenedhez. Szép könyörgésekkel végüljél szent kedvé. Lám hozzá fogom, csak reáhad magad. Igen, irgalmas Úr, hittünk mindörökké, egyedül csak érted. Őrizkedjünk, távozzunk őtől. Áldott az Úr nálad, örökké mennyekbe. Már megkegyelmezve, éneklém ezeket megkeseredett szívvel. várván Úr kegyelmét, fejemre szent lelkével. Tétov a bújdos vár, bűnömön bánkodván, susakodván ördöggel.
Adj már csendességet.
Adj már csendességet, lelki békességet, menj béli úr, bújdosó elmémet, ott bútul szívemet, kit sok kín fú. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, őrizne, hadd ébredt, haragod ne gerjed vesztségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdemélt, most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem védkem rótsága, feljebb való. Irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást ereszthet ég. Ingen te szolgádat, mint régen sokakot ébreszthet ég. Nem kell kételkednem, sőt jót reménylenem ígéd szerint. Megadott kedvesem, mit ígérsz kegyesem, hiszem szerint. Hisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vészek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, Búskin nélkül.
Halljak meg nyugodván, Búskin nélkül. Sok minden nem teljesült Balassi Bálint életében. Nem lett gazdag, nem lett sok katona fölött rendelkező katona, és az sem adatott meg neki, hogy Búskin nélkül halljon meg, legalábbis ami a kint illeti. 10 napig szenvedett, ahogy a krónikaíró írja, az 1594. évben, május 19-én Esztergom vára vívásakor, midőn ostromnak menének az vízvárnak lőtték meg Balassi Bálint uramat. Mindkét combján átment az golóbis is, de csontot és ízet nem sértett. Vesztette az Barbély Mátyás hercegé, nem akarván szót fogadni az magyar barbélyoknak, és holt meg hertelen 30-án. És úgy gondolom, hogy abban is egyedülálló Balassi Bálint, hogy a halálos ágyán még Zsoltárt fordít Béza verseiből, ahogy Rimai János, aki ott állt a halálos ágya mellett, aki később Bethlen Gábor titkára lett, és a költészetben is Balassi Bálint továbbivője, az ő hírének, nevének ápolója, gondozója, az ő verseit is ő adta ki a sajátjaival együtt, amely sok kiadást megért. Tehát Rimai János azt írja ezt a psalmust, az 51-et, az Béza verseiből ő maga fordította, csak halála előtt való betegségét.
Végtelen irgalmú, ó, te nagyhatalmú Isten, légy már kegyelmes! Honts ki mindenestül jódot rám kebledből, mert lámely veszedelmes! Bűnöm miatt lelkem kititkon rág engem, mert nagy sebbel sérelmes.
csak néked vétkeztem, bűnt ellened tettem. Ó, kegyelmes Istenem! Hit semmi ravasság nem csalhat, s álnokság rejtve előtted nincsen. Mert az nagy kék égből, mint királyi székből, látod, mit mivel minden. Én rút háládatlan, azért foghatatlan Isten, hozzád kiáltok. Tisztíts izsópoddal, irgalmasságoddal, mert láki nagyként vallom, hogy undok vétkemből, megtisztulván belőn, legyek szebb, hogy sem vagyok. Én még kioldoztam, s te elődben hoztam, fene összesebemet, ki csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz szánt keserves fejemet. Bűneim kínjával, testem fájdalmával, ne gyötörd életemet. Ha előbb nem hagytad, sőt hozzád fogadtad, tehát mostan se hagyd el. Jó voltodból szegény, jó szokásod szerint, Sion falát támaszt fel, hogy mint áldozatot adjak úgy hálákot, ki néked leginkább kell.
Végül az esti órában, írja Dobokai András, mely halálát megelőzte, mikor a láza szokottnál hevesebben támadta meg, intetvén, hogy magát Isten akaratának engedje át, így válaszolt. Krisztus meg volt érettem, hát én hogy kételkedjem? Te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam.
A Szent Háromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye. Régi vitézeknek, roppant seregeknek, győzhetetlen Istenem. Te hozzád kiáltok, ki katonád vagyok, így kérlek vitézségre. Aztán a nevedben én is most Istenem, kötöttem fel szabjámon. Sok jó szerencséket várok csak te, szép jókat, mert nem fizetésért, sem gazdag prédáért járom tudod utamat. Csak tere áthattam életemet, Uram, valamely helyen járok. Észt és bátorságot, szerencsés nagy sok jó, csak jó voltottól várom. Számra töröld el szép vitézségekkel, szégyen kit mégis vallok. Hogy vidám orcával, szép hálaadással, én felmagasztaljalak. Ez széles világnak, téged hadd nagyonnak, örömmel kiáltsalak. Vérrel festett szabját kihadsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak. Vérrel festett szabját kihadsz olyanoknak, kik zászlód alatt járnak.
Megköszönjük néked, mennyei édesatyánk, ezt a mai Isten tiszteletet, ennek sokféle áldását. Megköszönjük, hogy a te gazdagságodat élhettük át annyiféle módon, hogy a te igéd megszólalt, hogy a sákramentumban is itt volt a te kegyelmed, a te fiad által, és az imádságban, énekben. Hagy kérjünk arra, hogy mindezt elvihessük magunkkal, úgy, mint az életnek kenyerét. Hogy kérjünk a mi testvéreinkért, akik ma bizonyságot tettek, hogy légy ott az ő útjukban, mint gondviselő, mint megváltó Urunk, légy mindnyájunkkal, légy a mindennapoknak, a munkás hétköznapoknak a dolgaiban is, ne feledkezzünk meg rólad, ne feledkezzünk el önmagunkról sem, fogadásainkról sem, melynek teljesítésében bizony sokszor restek vagyunk. Köszönjük, hogy ma újra emlékeztettél erre. Könyörgünk a betegjeinkért, könyörgünk a nehéz helyzetben lévőkért, megszomorodott szívűekért, könyörgünk ma különösen a mi egyházunkért, hogy lehessen só és kovász, hogy betölthesse azt a feladatát, amelyre elhívtad, amely által értelme van sok munkának, küzdelemnek. Könyörgünk a mi magyar népünkért is, könyörgünk mindazokért, akik ebben a világban a te nevedben dolgoznak, munkálkodnak. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mai Isten tiszteletünkön tehát két felnőtt testvérünk keresztelkedett meg, Kisára és Vörös Gábor. Ugyancsak kézbe adtuk már, azt hiszem, az őszi szünetben lesz gyermekprogramunk, november 2-án és 3-án reggel 8-tól délután 4-ig kirándulás lesz, tehát ez a játszóház tulajdonképpen, és akit érint, azt kérem, hogy jelentkezzen. Ezzel kapcsolatban minden világos, ugye? Jó. Azt hiszem, hogy akkor elmondtunk mindent, és a befejező éneket énekeljük, a 264-et. Még azt szeretném elmondani, hogy a jövő vasárnap, hogy az Urasztala megterítetik, és a ma frissen keresztelt a testvéreink is először fognak úrvacsorát menni a gyülekezet közösségében. Most pedig az áldást vegyük. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség. Most kérem akkor a két testvért, jöjjenek velem a kiárathoz, és a záró dicsőítő ének után, aki úgy gondolja, hogy megköszönni, személyesen megköszönheti Kobzos Istvánnak a koncertet, mert nem szoktunk tapsolni a templomban.